Ez itt a Pozsonyi Podcast 42. adása, én Szalai Zoltán vagyok, és hosszú idő után ismét a stúdióból jelentkezünk, ahol Helyi János írót láthatjuk vendégül. Szervusz János, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, én köszönöm szépen, jó napot kívánok.
A Cégvezető című legutóbbi regényed egy nagyon kíméletlen szöveg az utóbbi évtizedek Magyarországáról. Mennyire vállalható számodra egy közéleti olvasata ennek a könyvnek?
Nézd, ez nem volt közéleti szövegnek számva, de természetesen miután az elmúlt 30 év a centrális ideje ennek a regénynek, természetesen nem kerülhettem el azt, hogy ennek a kornak a lenyomatát és ennek a kornak a történéseit beletegyem. Egyébként minden regénynek van közéleti olvasata. Én úgy vagyok vele, hogy a közéleti olvasat egyébként a világról való gondolkodás közéleti szinten szerintem nagyon alacsony szintje a gondolkodásnak. Ilyen módon én íróilag sosem törekszem arra, hogy közéleti babérokra tegyek, vagy őszert, vagy közéleti véleményeket fogalmazzak meg. Tehát itt is fontosabb az, hogy milyen sorsok zajlanak ebben a rendszerváltás utáni 30 évben. Úgyhogy, de hát a közéleti olvasat az nem elkerülhető. Ahogy az se elkerülhető, hogy bizonyos cégvezetők, mint hogy a címében is jelezve van, ebben a könyvben elég sok cégvezető van, egy centrális figura és még mások is, hogy a cégvezetők is sajátosan, esetlegesen az irányukban megfogalmazott támadásként olvassák ezt a könyvet, holott nincs benne támadás, de szívük joga, hogy így olvassák.
Igen, erről majd még mindenképpen beszéljünk, de amivel én indítanék, az egy olyan mondat, ami számomra egy nagyon erőteljes mondat volt. Nyilván egy szarkasztikusan hangolt mondat szintén, de amikor azt írott, hogy, illetve hát azt írja az elbeszélő, hogy a cégvezető hazája, a hazájában a 19. század örök életű, azért ez úgy megragad az emberben. Vállalod ezt a mondatot a regényen kívül is?
Igen, vállalom, és ez arra nagyon figyelni kell, hogy ez nem politikai irányból van megfogalmazva, hanem egyszerűen azt látni, hogy nagyon-nagyon régi mechanizmusok ismétlődnek a magyar társadalomban. De ha visszamegyek, nem olyan régen ünnepelte sokadik születésnapját András Falvi Bertalan, aki egy nagyon jó néprajzos, és sok interjú volt vele, egyébként ő volt az első demokratikus magyar kormány kultuszminisztere, és ő mondja, hogy valójában a magyar elit itt már a 13. században elárulta a népet, amikor elkezdett küzdeni azért, hogy nagy birtokok legyenek, elkezdett küzdeni azért, hogy a kertgazdálkodás és az öntözéses földművelés, ami jellemző volt a Kárpát-medencére, átalakuljon, hogy hatalmas marhacsordákat tudjanak hajtani nyugatra, és nagy haszonra tegyenek szert. Hát ma Magyarország ugyanígy működik. Hát ma kérkedni lehet azzal, hogyha valaki jómódú és nem adózik. Ma kérkedni lehet azzal, hogy a közösben nem dobsz be. Ma kérkedni lehet az egyéni gazdagodással, és senkit nem érdekel a közösségi gazdagodás. Ma kérkedni lehet azzal, hogy te milyen kapcsolatrendszerrel bírsz, milyen befolyásos ismerőseid vannak, akár politikai, akár közéleti szinten, mert úgy tudsz eredményes lenni. Hát mi ez, ha nem feudalizmus?
Tehát akkor nem is annyira a 19. század, hanem talán a 13. inkább.
Igen, tehát hogy valójában, hogy ez sok száz éve olyan fajta informális hálózatok szelik át a magyar társadalmat, amelyek egyáltalán nem a tehetség és a rátermettség alapján választják ki a megfelelő embereket, hanem különféle ilyen urambátyán viszonyrendszerek szerint. Egyébként hozzá kell tegyem, hogy ez az én véleményem is, de itt a narrátor beszél, ugye a narrátor egy profétikus alkatú ember, aki egyes szám második személyben tulajdonképpen számon kéri a cégvezetőt, tehát ő többet engedhet meg magának a szövegben, mint akár én is gondolhatok erről a viszonyrendszerről, nyilván sokkal-sokkal összetettebb és bonyolultabb, de én azt gondolom, hogy ha ilyen kritikával lehet illetni egy társadalmat, akkor azt a kritikát meg kell fogalmazni, akkor is, hogyha nehezen, vagy egyáltalán nem változik semmi.
Meglehetősen szokatlan minden esetre ez a nézőpont, tehát egy korrupt, gátlástalan figurát választottál a regény főhősének, vagy antihősének. Éppen ez az osztály, amely végül is az elmúlt évtizedeknek valamilyen szinten a győztesének tűnik Magyarországon, nem így van?
Igen, csak ahogy te most minősítetted, a minősítésed kevésbé a regényre épül, inkább a saját általános felfogásunk gondolunk a cégvezetőkről. Korruptak, önzők, saját zsebre dolgoznak, és így tovább. És így tovább, adott esetben bűncselekményekben is érdekeltek, mondjuk az, hogy náluk az, hogy eltulajdonítanak néhány milliárd közpénzt, az nem lopás, ugye, csak az lopás, hogyha a cigányok kiveszik a zsebedből a pénztárcát. Tehát van egy ilyen kicsit ilyen fura moralitás, de valójában a regény azt képviseli, hogy nem, ez a cégvezető nem az élet császára. Próbált úgy játszani, mint ahogy valószínűleg, hogy mindannyiunkban van egy ilyen szándék, hogy szeretnénk egy pillanatra az élet császárai lenni. Hamarosan, ahogy mész bele a regényben, elkezded érezni, hogy nem, ez a fickó, ez tulajdonképpen hibát hibára halmoz, és egy rohadt nagy hibát követel, még pedig azt a hibát, hogy a világgal való érzelmi azonosulást, ugye ez az egyetlen értelme a létezésünknek, az életünknek, hogy érzelmileg azonosulni tudunk azzal, amit élünk. Ő tárgyszerűvé teszi a világot, tehát vagyonná teszi, vagyontárgyakká teszi, nem azonosul azzal, ő nem szeret, ő nem szerelmes az új feleségébe, hanem mint egy tulajdont beemeli, úgymond a birodalomba, mint egy rész tartomány. Ugyanígy viselkedik mindennel. Tehát, hogy valójában a pénzzel és az anyaggal való ilyen mérhetetlen foglalkozás, és az, hogy ez neked egy ilyen keresetlen öntudatot ad, ez ellehetetleníti azt, hogy te érzelmileg bele tudj menni az életed részleteibe. Nem éled meg az életedet, kívül maradsz azon az életed. És amikor ennek a regénynek az belső nagy duális játszmája, hogyha erről így lehet mondani, az, hogy két élet gondolat vetélkedik egymással, az anyagilag sikeressé válni tudó, ugyanakkor az életét csak tárgyszerűen, csak tőle idegenségként megélő ember, és az élettel, a létezéssel azonosulást tud vállalni tudó ember. Hogy egy példával illusztráljam, hogy de talán ez a feleség példa is jó, hogy azért akarsz egy nővel együtt lenni, mert szereted, mert fel akarsz benne oldódni. Nem érdekel nem vagyontárgy, nem méretre veszed, nem úgy vagy, mint az itt megénekelt cégvezetők, bár a könyvben megénekelt cégvezetők egy jelenték, egy része, aki el se tudja dönteni, hogy kit szeret, mert nem szeret már senkit, ezért formára, fazonra vásárolja a nőt, hogy ez megfelel, mert ez elég dekoratív ahhoz a dologhoz. Vagy egy másik példa, hogy akarsz magadnak egy nyaralót, egy szép helyen, mondjuk a Balatonon, és akkor azt mondod, hogy ezért én most mindent feláldozok, mert nekem ez létfontosság, hogy ebbe a kicsi házba, vagy nagyobb házba, attól függ, mennyi pénzem van, benne legyek, és hogy innét éljem az életemet, hogy itt legyenek örömteli pillanatai családomnak, hogy összejövünk, és le tudunk menni fürdeni, stb. Vagy pedig azt mondom, hogy most jó befektetés a Balat, egyébként nem jó befektetés, csak mellesleg mondom, de hogy mintha jó befektetés lenne a Balatonon tulajdont vásárolni, ezért lesz balatoni tulajdonunk. Jó befektetés máshol ezt megvásárolni, azt minden vásárlási, minden anyag, minden vásárlás, minden eladás, és semmi sem az életed része. Tehát ha tovább kell adni a balatoni nyaralót, nem fog megszakadni a szíved, és azért nem szakad meg, mert semmifajta azonosság nem volt közted és e között az építmény között.
Ennek a figurának a magyar irodalomban azért van némi hagyománya, tehát hogy nekem a gentry regényeknek a figurája jutott a eszedbe. Mondhatni azt, hogy erre a hagyományra épül a cégvezetőnek a típusa, a figurája?
Szándékoltan semmiképpen sem, de azt hiszem, hogy ahogy nem is annyira a mixáti hagyomány, mert nekem a mixáti hagyomány túl anekdotikus, tehát túl meseszerű. Ha már valami, akkor inkább a móricci kisvárosi gentry értelmi pozícionált emberekről való beszédmód, az közelebb áll hozzám, de valójában azt, hogy is mondjam, amikor ír az ember, akkor nem hagyományból ír, hanem a hagyomány önkéntelenül is bennünk van, hiszen ebben nőttünk föl, ez vesz minket körül. Tehát íráskor valójában a tárgyra koncentrálok, és azt próbálom megragadni minél intenzívebben, hogy ez hagyományilag hogy áll, ez egy irodalom történeti kérdés, de nem akarok kitérni, tehát nem mondom azt, hogy én ne lennék része, vagy ne volnék benne a hagyományba, tehát ne lennének ismereteim. Persze, hogy vannak, de alapvetően egyébként én kevésbé a hagyományon tanult író típusa vagyok, azt gondolom.
És hát van egy olyan olvasata is, ami szerintem megkerülhetetlen olvasat, hogyha már a közéleti olvasatról vagy a megközelítésről beszéltünk, hogy ez valamennyire az úgynevezett NER arisztokráciát is érthetjük a cégvezető típus alatt, vagy hát ezt úgy is olvashatjuk ezt a regényt, mint hogyha a NER arisztokráciának lenne valamiféle értelmezése.
Ez biztos, hogy egy téves olvasat, de remélem, hogy ők is benne vannak. Tehát a mintául használt cégvezetők egyébként nem ilyen típusúak voltak, ezt csak zárójelben mondom. Számomra íróként teljesen mindegy, hogy milyen táptalanul áll az, ami korrupciós játszma, hogy az melyik kormányzatnak a berkein belül történik, vagy a velük való kapcsolat révén történik, teljesen mindegy. Tehát számomra íróként és a regény étosza szerint a lopás ilyen tök egyszerűen ma megfogalmazva, és nem szeretném leválasztani az épp most aktuális lovagok és a múlt lovagjainak a bűneit, ez nem az én dolgom, hogy ezt súlyozzam. Egy kicsit úgy vagyok vele, hogy most mindenféle súlyozási lehetőség van, például az, hogy ezek többet loptak, azok kevesebbet, vagy azok loptak többet, ezek kevesebbet. Most ez egy olyan verseny, amiben én nem szeretnék részt venni, mert számomra én ugye egyszerű környezetben nőttem föl, tehát ha elveszed valakinek a zsetonját, akkor te tolvaj vagy, és akkor mondjuk egy falun, ahol én felnőttem, ott azért behúztak egy rohadt nagyot.
Van egy másik érdekes mondat is, ami egy ilyen hasonló társadalmi kérdést vet fel. A cégvezetők mondják a munkásokról, hogy az egész életüket gyerekstátuszban élik le. Kikényszeríti őket gyerekstátuszba?
Hát az a rész, amiben a regény ez erről beszél, az tulajdonképpen szerintem most egy picit ellépek a regénytől, de ugyanarról a problémáról beszélek. Tehát én úgy látom jelen pillanatban a magyar társadalmat, és nem tudom, hogy a szlovák társadalom mennyire hasonló szerkezetű, hogy az a fajta mobilitás, ami egyes rétegek számára nyitott terepet hagy más rétegekbe való integrálódásra, ez a fajta mobilitás gyakorlatilag megszűnt Magyarországon. Ilyen formán a jelenlegi magyar elithez tartozó közösségnek nem érdeke, hogy úgymond a gyerek státuszból kiemelje azokat az embereket, akik szeretnének esetleg mások lenni, esetleg nem gyerek státuszban lenni, hanem esetleg olyan felelős értelmiségiekké lenni, akik döntéseket tudnak hozni, és nem akik számára hoznak döntéseket. Tehát alapvetően, hogyha ezt a mondatot most nem regényszerűen nézzük, számomra, és ezt úgy mondom, mint egy olyan vidéki fiú, akinek az életútját ma nem lehetne végigjárni, tehát aki lentről jön, és mégiscsak valamilyen módon egy értelmiségi közösségbe integrálódott, és ez számomra nagyon fontos, hogy a társadalom mindig meglegyen ez a pulzálás. Nem csak azért, hogy lehetőséget kínáljunk a tehetséges, családilag nem jól eredeztett lányoknak és srácoknak, hanem azért is, hogy az elitbe jöjjönek olyan emberek, akik el tudják mondani, hogy milyen nyomorultul élni. Tehát nem szeretek olyan társadalomban élni, ahol már hírvivője sincsen a lecsúszott rétegeknek. Egyszerűen nem jön ember, aki el... Tehát hogy a maratoni csatáról beszámoljon, hogy gyerekek, nagy küzdelem van ott lent, tudjátok, és valamit kéne csinálni, és nem kell olyan rohadt sok pénz, csak nagy-nagy figyelem, és nagy-nagy törődés ezzel az egésszel. Tehát két szempontból is rossz az, hogy a magyar társadalom tulajdonképpen kasztosodott.
Mikor romlott el ez szerinted ennyire?
Én azt gondolom, hogy a 80-as évek vége és a rendszerváltás, tehát 80-as évek végén kezdődött el, amikor úgy tűnt, hogy hát nevezzük úgy, hogy mégiscsak a társadalmi mobilitás az egy baloldali eszme. És amikor a baloldali eszme úgy globálisan devalválódott, ez egy furcsa dolog, én ugye nem vagyok megvádolható, hogy bármi közöm is lett volna a diktatúrához, semmilyen szinten, tehát kisztag sem voltam, tehát nem akarom dicsérni, de az, amikor egy eszme devalválódik, akkor minden részeleme megy bele a kukába. és bizonyos részelemek, azok nem voltak helytelen részelemek, és érdemes lett volna nagyobb figyelmet fordítani, és akkor van itt persze más is, tehát nem lett volna szabad az ugyan erőszakosan létrehozott termelő szövetkezeteket, nem lett volna szabad újra szétosztani, és hanem inkább modern szövetkezetekké kellett volna alakítani. Így visszakerültek idős nénik meg bácsik tulajdonába, akik nem tudtak vele mit kezdeni, és jöttek a mezőgazdasághoz egyáltalán nem érdeklő, és az iránt nem érdeklődő pénzmágnások, és felvásárolták hektárszám Magyarországot, és most termesztenek azokon a földeken, ahol nagyon-nagyon fontos növénykultúrák nőttek, és sokszínű növénykultúra volt, ott most repceterem hektárszámon, persze nagyon szép az a szép sárga virág, de azt tudjuk nagyon jól, hogy ez egy olyan igénytelenséget hoz a vidéki világba, ami nagyon-nagyon megpecsételi a vidéki embereknek a működését. Mert tetszik, nem tetszik, ahogy amilyen minőségi munkát végzünk, olyan minőségű lesz a magánéletünk, a szabad életünk, tehát a munkán kívüli életünk, és hogyha azzá válik a vidéki Magyarország, hogy elég egy traktorista, meg, vagy két traktoros, aki tavasszal szánt, aztán utána vet, aztán meg ősszel vagy nyáron learatja azt, amit le kell aratni, akkor ez egy nagyon-nagyon alacsony szintű termelési, vagy működés, mondjuk munkaműködés.
Ebben a kötetben talán erőteljesebb a kiüresedettségnek a hangulata, mint a korábbiakban, és olyan utalásokat is találni benne, hogy a régi nagy ígéretek széthullottak, és csak banális célok maradtak. A kérdésem az annál, hogy tényleg olyan nagy baj ez szerinted, tehát hogy nem azért hullottak-e szét a régi nagy ígéretek és ideológiák, mert hamisak voltak, és nem kínáltak valódi megoldásokat az embereknek?
Hát nem tudok ebben egy ilyen, nem tudom, ilyen megbízható álláspontot követni. Az biztos, hogy az nem baj, hogyha az ember általában kételkedővé válik, tehát én kevésbé vagyok híve az ilyen eszetlen hitnek, még vallási szempontból is azt gondolom, hogy a vallásos embernek is kételkedni kell, pláne nem gondolom, hogy hinni kéne egy politikusban, aki mégiscsak egy ember és bizonyos érdekeket szolgál. A nagy baj inkább, ami a regényben lehet, hogy ezek a részek, amik az ideológiákra, meg a nagy eszmeiségekre vonatkoznak, tulajdonképpen egy másik dolognak a fedésében vannak, hogy van ez az ember, a főszereplőnk, aki elindít iszonyatos intenzitással, hatalmas életenergiákkal, mint ahogy mindenki megy bele az életbe egy vállalkozást. Mindannyiunknak az életünk egy vállalkozás. Tehát itt válik az egész történet mindannyiunk történetévé, hiszen nagy élet erővel, nagy energiával, nagy akarattal és tennivágyással megyünk bele az életünkbe, és a kérdés az, hogy ez a tennivágyás, ez meddig tart ki, és mikor van az, hogy elgondolkozol azon, hogy vajon miért keljek föl holnap? És a regénynek valójában ez a nagy tétje, ugye ez a végső kérdés a főszereplőnek, hogy mi az, amiért nekem élnem kell? És bizony, amikor a belső életerők, azok az automatikus életerők, amik fiatalon nagyon-nagyon buzognak az emberbe, elkezdenek lanyhulni, akkor egyre inkább felvetődik a kérdés, hogy mi az a dolog, amiért érdemes még csinálni ezt az egész életet, hogyha nem akarsz haszontalan lenni, nem akarsz egy olyan tagja lenni egy közösségnek, aki valójában a pénzét éli föl, hanem hogy miért, és mi fog engem kapacitálni arra, hogy cselekedjek. Szóval valahol nem a nagy ideológiák hiánya van a regény mélyén, hanem egyáltalán a mindennapos életakaratok meggyengülése.
Ugyanakkor a könyvnek a hangulatához mennyiben járul hozzá de sokat beszélgetünk már közéletről, de mennyire járul hozzá ehhez az erőteljes kiábrándultsághoz a mai magyarországi közéleti megosztottságból származó frusztráció? Tehát, hogyha mondjuk 20 évvel ezelőtt jutott volna ez az ötlet az eszedbe, és akartad volna megírni, akkor mennyire írtad volna meg másképp? Nyilván ez egy erőteljesen hipotetikus kérdés, de hogy ezt a nagyon szarkasztikus hangot, ezt mennyire hoztad a jelenlegi közéleti megosztottságnak a frusztrációjából?
Az az igazság, hogy ezt a megosztottság nyilvánvaló, hogy nem kerülhető el a könyvben sem, hiszen folyamatosan van róla, vagy van reflexivitás rá. Én különösebben nem vagyok frusztrált, jobban örülnék, hogyha nem lenne ennyire megosztott a magyar társadalom, és jobban örülnék, hogyha több olyan ember lenne Magyarországon, aki a saját feje szerint gondolkodik, és nem az aktuális törzsszövetségek intenciói alapján. Tehát számomra ez a legnagyobb baj. Én hozzá kell tegyem, hogy nem középen állok, tehát nem a jobb oldal és a bal oldal között állok, hanem én nem állok azon a térfélen, ahol ők állnak. Tehát ők ott állnak egymással szemben, és én, és még nagyon sok magyar ezen a térfélen kívül áll, mert nem játszunk abban a játszmában, mi nem játszunk. Ők egymással játszanak. Tehát az a játszma egymásról szól. Nem szól rólam. Esetleg, hogyha be tudnak csalogatni, szavazni, akkor szólhat rólam, hogy valami csalit elém tegyenek, és azzal talán behúznak. De amúgy ők egymással játszanak, és a játékuknak a lényege mindenképpen a hatalom megszerzése, megőrzése. Ki jobb indulattal, ki rosszabb indulattal próbál valamit tenni az országban, de az az igazság, hogy én nem szeretnék olyan közösségben létezni, ahol hogyha azt mondod, hogy Sinopharm, azt a vakcinát szeretném, akkor ha ezt egy liberális közegben mondod, akkor figyelj, akkor azonnal úgy néznek rád, mint a véres rongyra, mert ki vagy te? Hát nyilván a kínai vakcina rajongója vagy, akkor ki lehetsz te? Hát te az ellenség vagy. És egy másik esetben, hogyha Pfizer-ről, vagy mit tudom én micsoda, akkor pedig a másik irányból jön a kitagadás. Tehát, hogy én nem szeretnék ilyen primitív módon gondolkodni a világról. Bizonyos dolgokról ezt gondolom, bizonyos dolgokról azt gondolom, és azt hiszem, hogy azon a szinten, ahol általában egy normális, gondolkodású, egyszerű magyar állampolgár áll, amilyennek én tartom magam, annak nem kell se ilyennek, se olyannak nem kell lennie, normális, rendes embernek kell lennie, aki a munkáját elvégzi, aki a közösségben hasznosan működik, aki emberséggel tud viselkedni, aki frankon csinálja a gyerekeivel, a feleségével, a szerelmével, a szüleivel, tehát ilyen tök egyszerű paraméterek kellenének lennie, ahhoz, hogy működni tudjon egy társadalom. Ehhez képest azt hallom, hogy egy iskolába tesznek föl olyan kérdéseket, hogy lecsekkolják, hogy az illető az vajon nem gyanúsan ez vagy az az oldal. Hát ez tényleg, tehát hogy nem lenne szabad, hogy ez a megosztottság a politikai elit, vagy az annak a környezete, illetve az ott haszonra leső rétegen túlmutasson. Tehát nem lehetne iskola igazgatói szinten, vagy tanárok, vagy kórházigazgatói szinten, ez nem jelenhetne, nem lenne szabad, hogy megjelenjen.
De mégis csak ez van, nem? Tehát, hogy ezt sokan mondják, hogy az egyik fő probléma Magyarországon, hogy a politika leszivárgott a legalsóbb rétegek.
Hát sajnos leszivárgott a legalsóbb rétegekig, úgyhogy ugye az én szülőfalum Vámos Mikola, ami hát ugye a szlovák határon van, tehát azon a környéken migráns nem lehet látni, és amikor sikerült elérni azt, hogy valójában normális Vámos Mikola és srác azt mondta, ide beteszi a lábát egy migráns, én fogom fejszével levágni a fejét. Na most ő nem látott ezek közül az emberek közül senkit. Nem hallott róluk semmit, semmi tartalmi dolgot. Csak az uszítást hallotta, hogy ellenségek. És eljutni oda, hogy egy teljesen józan, normális srác, egy fiatal családapa azt gondolja, hogy ezek olyan szörnyetegek, hogy ha ide jönnek, le kell vágni a fejüket. Majd a holnapi lépés meg az lesz, hogy majd a melegeket fogjuk, tehát hogy egyszerűen olyan rétegek ellen alakul ki gyűlölet, társadalom belül és társadalom kívülről jövő rétegekkel szemben, akikkel eddig semmi baja nem volt a magyar társadalomnak. Érted? Nem is találkoztak velük, azt se tudják milyenek. Rossz élményük jó szerével biztos, hogy nincs róluk. Ez nagyon nagy gond szerintem.
Mm-hmm. És tehát úgy tűnik, mint hogyha nem a... Tehát, hogy föltetném azt a kérdést, hogy szerinted hol a visszaút, vagy hogyan találhat vissza a társadalom egy jobb irányba, de mint hogyha ez a kérdés tulajdonképpen jelen pillanatban irreleváns lenne, mert mint hogyha azt látnánk, hogy egyre inkább belelovalja magát éppen a társadalom ebbe az egyre erőteljesebb gyűlöletkeltésbe.
Hát én azért csak hiszek abban, hogy vannak normális emberek. Például az anyukámat, aki egy egyszerű parasztnéni, őt nem lehet leszerelni ilyen dumákkal, tehát, és nem azért, mert én nyomom neki a másikat, mert egyáltalán nem szoktunk ilyesmiről beszélni, inkább ő beszél nekem ilyenekről. Tehát, hogy azért csak hiszek abban, hogy mégiscsak létezik emberség, ami fölül fogja írni ezt a fajta ilyen közösség. Sajnos a gyűlölet az nagyon jó akolmeleg, tudod? Együtt gyűlölni. És annyi sok kudarcos ember van, aki ebben találja meg a feloldozást a kudarcaira. De azért mégiscsak én tényleg csak egy dolgot, én nem nagyon hiszek a nagy közösségi működésekbe, bár drukkolok mindig, ha valami új, de én már nem veszek részt. De egy biztos, hogy mindannyiunknak van egy olyan rész a világban, ahol az, hogy ő hogyan működik, az a világrész, az olyan lesz, vagy legalábbis befolyásolni tudja. Tehát a legkisebb kompetenciával, a legkisebb hatósugárral rendelkező ember számára is van ilyen kompetencia, és az, hogy ő ott hogy működik, és ebbe beletartozónak vélem, amit az előbb is mondtam, a munkádat, a magánéleti viszonyaidat, a közösségi viszonyaidat, stb. Hogyha te ott jól működsz, akkor az a társadalom mégiscsak tud jobbá válni, és én törekszem rá, és én azt gondolom, egy csomó ember törekszik erre.
A Cégvezető címmel jelent meg Hályi János legutóbbi regénye. Mai adásunkban a szerzővel beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Ez volt a 42. Pozsonyi Podcast. Én Szalai Zoltán vagyok. Kövessétek továbbra is Spotify csatornánkat és Facebook oldalunkat, és olvassátok a Gyennyi Kent. Sziasztok!